Foggal és örömmel a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja önöket a műsorvezető, Timár Andrea. Foggal és örömmel. Jó napot kívánok! A mai nap folytatni fogjuk azt a beszélgetést, amelyet a múlt héten kezdtünk el. Beszélgető partnerem dr. Fetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagja, állatvédelmi jogi kutató, oktató. Óvádi Péter országgyűlési képviselő, az állatvédelemért felelős kormánybiztos csapatának tagja. Ez utóbbi azért fontos, mert ők azok, akik, amennyire én megértettem a múlt héten, azon tudnak dolgozni, hogy a magyar állatvédelem hosszú távon nagyot változzon. Igyekeznek olyan változtatásokat eszközölni, intézkedéseket hozni, pályázatokat kiírni, szabályozási javaslatokat tenni, ami hosszú távon változtathatja meg a dolgokat. Ami szemléletet formál a társadalomban, a társadalmi szinten, és a döntéshozó hivatalokban is. Szóval ezekről volt szó eddig, ma viszont kiderül az is, mi az apropója a találkozónknak. Egyelőre annyit mondok, hogy egy mintaprojektről van szó, olyanról, ami eddig itt nálunk még nem volt. A zene után folytatjuk.
Majd köszönj rám, ha megjössz, ne szelfizz velem matrészegen.
Lányomhoz öreg, hozzám fiatal, lekövet az Instán, ez meg mit akar? Szívecskét posztol a kép, meg az enyém, nem hiszem el, nem hiszem el, azt írja. Drága angyalom, nem lesz belőlem Mrs. Robinson. Nem süt a nap rám, holnap veled reggel az ágyba, max befonhatsz parkettába. Lányomhoz öreg, hozzám fiatal, bekövet az Instán, ez meg mit akar? Szívecskét posztol a kép, meg az enyém, nem hiszem el, nem hiszem el.
Az első 20 év a nehéz, én a cherry on the top, te a sütire hat. Ha megcsalnál, kikezel és sütire hat. De ha agyal a pilóta, az alagútban kataton nem matatod, hol a katapult van? Kinyomod, de mikor üzen az alaz a zoomer? Vagy belepírul a te szívedbe ez a boomer?
Nem kell már más,
Séma Léba.
Nem kell portás,
se Dua Lipa, ne is írogasson. Te leszel a crushom, engem más ne ugráltasson. Ide jöhet elevele pattintom, már a portán elakad a castingon. Idegen parfüm nem hull rám, kibe jár bennem a hű, hull.
tudom, hogy az ivartalanítás most az egyetlen olyan megoldás, ami a nem kívánt szaporulatnak véget tudna valahol vetni.
Mármint etikusan, mert van másik megoldás, amit az osztrákok használtak mondjuk a 80-as években, mielőtt rendet raktak volna, ugye a tömeges eutanázia.
Azt hittem, hogy arra gondolsz, amikor bedobáljuk, vagy élve elássuk, vagy bedobáljuk a
kórba. Ó, arra már nem is gondoltam. Arra nem is gondoltam.
Szóval, nem lehet, hát ti ezen gondolkodtok, nem lehet esetleg valami olyan más motiváló rendszert kidolgozni, amitől nem tartanak az emberek kutyát. Tehát, hogy csak az jutott eszembe, hogy hát nem tudom, mivel pénzzel lehet mindenkit motiválni manapság, hogy azért fizetni azt a minimumot, nem tudom én mit, hogy ne tartson, se most, se holnap, se, tehát hogy azért, hogy ne legyen, tehát azt megfizetni.
Milyen érdekes ötlet, ez így ebben a formában nem merült föl, egy picit arra emlékeztet engem, amikor ugye a kínaiak a népességet szabályozták, és ugye ők azt díjazták különböző módokon, ha valakinek csak egy gyereke született.
Igen,
ugye,
igen.
Emlékszünk erre.
Na de mi között?
Igen, nagyon érdekes ötlet, mondom, ez ebben a formában nem merült föl, de az biztos, hogy gyökerénél kell a dolgot megfogni. Ami a nehézséget adja, hogy ugye a felelős állattartás most már nagyon sok fronton igyekszünk, te magad is ezt teszed már jó pár éve, hogy a tudatosságot erősíteni a lakosságban, a felelős állattartásnak mik a szabálya, az, hogy nem kötelező állatot tartani. Nem kötelező. Ha viszont vállalod, akkor vállald annak minden nyűgével, minden anyagi terő. Ugye ezt mi próbáljuk minden fronton, már a bölcsödétől kezdve, ugye az iskolákban most nagyon sok hangsúlyt fektettünk. Minden évben van állatbarát oktatási intézmények pályázatunk 21 óta. Most már tavaly 553 állatbarát intézmény született. Ez is egy külön beszélgetés lehetne. De hogy ezekre nagyon, nagyon nagy erőket teszünk. Most például országos plakátkampányunk van az alapítvánnyal. Ötféle témában az egyik az ivartalanítás. De azt is meg kell jegyeznem, hogy ahonnan a legnagyobb probléma származik, azok a települések, azok a környékek, ott az állatvédelem eszközei önmagukban kevesek. Tudjuk és kell támogatni az ottani állatvédőket különböző eszközökkel, de ugye ott olyan egyéb szociális kérdésekkel van az állatvédelem összefüggésben, amitől nem lehet eltekinteni. Ugye picit egyes közösségek más szabályok szerint is működnek. Tehát ahol mondjuk egy kutyakölyökkel való focizás inkább érdem, mint bűn. Ugye a többségi társadalom elborzad egy ilyen dologtól, de lehet, hogy az adott közösségben az lesz a menő, főnök, aki ilyet tesz, ugye? Na, ezek azok a közösségek, ahol az állatvédelem önmagában nem elég. Ugye itt van az, hogy nincs sokszor sajnos üveg az ablakon, 10 fokban cipő nélkül vannak a gyerekek, tehát itt nagyon sokféle megközelítést kell egyszerre alkalmazni. És ugye ezek azok a környékek, ahonnan a legtöbb állat ömlik kifelé sajnos.
Igen.
Tehát ez még a közeljövőnek, remélem a közeljövőnek a feladata, hogy hogyan lehet együtt sok hatósággal, együtt sok civillel, különböző területekről ezeket a környékeket fenntarthatóan kezelni. Azért mondom, hogy fenntarthatóan, mert ugye a Máltai Szeretetszolgálatnak van egy fantasztikus kezdeményezése, ők elindultak egy busszal néhány évvel ezelőtt, most már azt hiszem több busz is van, és oda mentek kifejezetten a halmozottan hátrányos helyzetű régiókba, mély szegény településekre, és akkor ott ők ingyen ivartalanítottak, oltottak, csipeltek, visszaadták a kutyát. Tehát, hogy ez a buszokban. Ez volt az első, és tudomásom szerint egyetlen eset egyébként, hogy az állatorvosi kamara az mobil klinika létesítését lehetővé tette Magyarországon a célra való tekintettel. Mert ugye a sok állatorvos úgy gondolja, hogy azért a mégsem olyan egy busz, mint egy rendelő a pre- és poszt-operatív kondíciát a körülmények miatt. És az volt a tapasztalat, hogy nagyon sok helyen sikerült jelentősen korlátozni a kóborállatoknak a számát ezzel. Sőt, egy helyi öröm, vagy látványosság, vagy történés volt az, hogy megjelenik a busz, és akkor mindenki szépen hozták ilyen-olyan kutyákat. És akkor eltelt X idő, ugye ment tovább az újabb településekre a busz, és akkor lehetett látni, hogy megint volt, ahol elindult. Tehát egyre több kölyök állatot lehetett látni.
Aha.
És akkor egy kérdés fölmerült, hogy ez mégis hogy lehet, amikor az összes kutya a településen ivartanítva lett. És akkor a válasz az volt, hogy de hát nem voltak kiskutyák. És az elején el lett magyarázva, ugye, hogy miről szól ez, hogy az lenne a lényeg, hogy ne legyenek, de hát a gyakorlatban ez nem jó, mert mivel játszik a gyerek, meg hát ja. ez ott...
Beszerezték máshonnan
őket inkább. Tehát, hogyha ugyanez egyfajta tanítással, felvilágosítással, visszajárással, edukációval, felnőtteket, gyerekeket érintővel nem... nincs kéz a kézben egy rendszerként, akkor olyan, mint hogyha rohangásznánk a különböző lukakhoz, uh-huh. és mindig alá teszünk valamit, hogy épp ott csurog a legjobban, de hát ez még biztos, hogy feladat lesz a jövőben.
Igen, értem, amikor süllyed egy hajó, azt muszáj a vizet is kimerni, meg valahol a léket is kell kezelni egyszerre különben.
Igen, azért nagyon sokat számított, amit említettem, ez az 1,15 milliárd, mert ez 50 ezer állati vartalítását jelentette állami forrásból, ami nem kevés. Ez több millió meg nem született kutya és macska azért.
Egyébként, igen.
Ez fontos. De ez a probléma még nincs megoldva.
Kaposváron láttam egy olyan képet, ahol megmentettek egy kiskutyát, aki láncon volt egy veremben, körülötte a fénykép alapján mondom, de egy csomó üres sörös üveg, meg a semmi se, tényleg különben. Ez ebben a mínusz 15-ös időszakban volt, és szült a kutya, és a halott, tehát ott volt körülötte a részint, halott részint, meg saját maga által megevett, mert gondolom, tehát, hogy csecsemő kutya. Na, elhozták, és... persze mindannyian ugyanazt gondoljuk, de nekem az is eszembe jutott, hogy az, aki ezt a kutyát tartja, és ugye ott volt az a rengeteg sörös üveg, üres sörös üveg a kutya körül, szóval, hogy ez az ember is, tehát, hogy amit az előbb mondtál, tehát, hogy azt is kell értsük, hát szerintem azért sokan értik, de hogy nem mindenki, hogy ezek az emberek, akik így tartják az állatot, az valahogy ők nem is biztos, hogy értik, hogy az, tehát, mert ez a kutyának is az a sora, neki is az a sorsa, tehát, hogy valahogy nem...
Az ilyen típusú állatbántalmazás sosem kontextus nélküli, tehát sosem egy légüres térben van. Igen. Nekem ezért fáj nagyon, amikor mondjuk volt egy olyan ügy, nem tudom, arra emlékszel-e, amikor egy 13 éves videóra vette, hogy halálra rúgdos egy macskát.
Hát nem nézek ilyet, igen.
De Facebookon ez terjedt, és ugye kiderült utána, hogy 13 éves, és ez jogi szempontból is érdekes volt, ugye, mert itt a büntethetőségi korhatár alatt található ugye a 13 év, és akkor én írtam erről egy posztot, amiben leírtam ennek sok-sok vetületét, hogy azért itt a szülők, a közösség felelőssége nagyon felmerül, hogy amelyik gyerek ilyenné válik 13 éves korára, ugye nekem is van egy 13 és fél éves fiam, tehát én tudom, sejtem, hogy milyen egy kiskamasz gyerek. Tehát amelyik gyerek ennyi idős korára ezt teszi, ott valami nagyon nem stimmel, de csak ezt igyekeztem sokkal szebben kifejteni, és körbejártam pszichológiai oldalról, jogi oldalról az egészet, és akkor utána is kaptam én mindenféle megnyilvánulást, hogy inkább agyon kéne verni ezt a gyereket, ahelyett mit beszélek én itt össze-vissza. Ezzel én nem tudok egyet érteni, mert ez egy csőlátást jelent, és hát azért a legsztáliót ezt a szemet szemér fogad fog értelvet, de szerencsére azért jó pár ezer évvel meghaladtuk már, tehát nem kéne ahhoz visszatérni, de tény és való, hogy összességében is az a helyzet, hogy az én véleményem szerint nincs az állatvédelemben egy csodafegyver. Sem a letöltendő szabadságvesztés nem csodafegyver, sem, hogyha lenne állatrendőrség, amit sokan szeretnének, és jól is hangzik, de mi az, tehát előbb definiálni kell. Az is tud segíteni bizonyos formában akár, de hogy az sem lenne csodafegyver, nincs csodafegyver. Itt építkezés van, lépésről lépésre, sok oldalról, minél több terület bevonásával tudunk építkezni. Csak ez segít.
A mi életünkben ez nem fog felépülni, nem? Ez a házikó. Vagy...
Hát van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy na most minden tökéletes? Szerintem ez soha nem tud teljesen felépülni. De a mi életünkben szerintem már egy egészen magas, több emeletes lakóépület felépíthető.
Foggal és örömmel. Folytatjuk a beszélgetést Vetter Szilviával, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnökével.
Foggal és örömmel.
Na, ennek bizonyítéka például az esemény, ami apropóján te most itt vagy, és egyébként nagyon sok sajtóban köszön vissza. A büntetés végrehajtása közösen egy projekt keretében 5-5 kutya került a Veszprémi és a Tiszalöki börtönökbe, ahol mind a két helyszínen 5-5 rab fogvatartott gondozásába vette azokat a kutyákat. Láttam képeket, nagyon szép tágas kenelek. Ben él az az 5 kutya ott az udvaron, 5-5 kutya, és a foglyok naponta 2-2 órában fognak velük foglalkozni. Honnan ez az ötlet? De tudom, hogy tőled azért is kérdezlek téged.
Hát azért ez költői túlzás, hogy tőlem, nekem szívügyem, meg szerelem gyerekem valóban ez a projekt, viszont nagyon komoly nemzetközi előzményei vannak, meg haza is egyébként. Főleg az Amerikai Egyesült Államokat tudnám megemlíteni, ott már az 1900-as évek legelején felismerték, hogyha állatokat visznek be fogvatartottak elítéltek közé, kevesebb lesz az agresszió, nagyobb a nyugalom, több a kommunikáció, nagyobb az empátia, az érzelemkontroll sokkal inkább elő tudják idézni.
Csányitól tudom, Csányi Vilmostól, hogy ez nem csak a börtönökben, egyébként egy irodaházban is.
Bárhol, igen. Ez bárhol igaz, csak kifejezetten ez a BV-s összefüggésben. Sőt, van egy nagyon aranyos történet, őt úgy is hívták utána, hogy a madarak embere, hogy volt egy olyan fogvatartott, aki figyelgette a madarakat, egy nagyon értelmes elítélt lehetett, és utána fantasztikus szakkönyvet írt a madarak viselkedéséből. De hát nagyon, nagyon sokféle történet van, és Magyarországon is vannak már előzmények, mert kisállat simogatót több helyen létesítettek már, illetve kifejezetten
börtönben.
Fiatalkorúaknál, illetve javítónevelő intézetekben is megjelentek tengeri malacok, különböző kisállatok, akiket el kellett ugye látni az ott élőknek, és a BV intézményekben is megjelentek állatok, volt több olyan kezdeményezés is, most Szirmabesenyő jut eszembe, Debrecen, Kecskemét, amikor bevittek kutyákat néhány órára, akár egy kicsit foglalkozni, akár egy kicsit tanítgatni, és csak őket utána visszavitték. És a mi programunk az abban új, legalábbis Magyarországon, hogy bentlakásos a kutyák részére, tehát ahogy említetted, felépítettünk szerintem igencsak korszerű és jó minőségű kenneleket ezeknek az állatoknak, és ők bent lesznek 0-24 órában az intézményben. Igen, sőt, hát ahogy említettük, ugye a menhelyek túlterheltségét, az, hogy kétszer két órát foglalkoznak velük, arra inkább azt mondanám, hogy ez egy kiváltságosan jó állapot az állatoknak.
Még sőt, egy lakásban tartott kutyának is, így ahol van. Reggel este 20-20 perc.
Így van, tehát például a Veszprémi intézményt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas füves terület áll a kutyák rendelkezésére, és még egy agility pályaszerű külön létesítmény is van, mert a szolgálati kutyákat szokták azon képezni, és majd ők is átmehetnek, tehát még ilyen típusú dolgok is elérhetőek lesznek számukra. Pont megállapítom, amikor a kutyusokat beköltöztek, mondtam is parancsnok úrnak, Veszprémi büntetésvégrehajtási intézménynek a parancsnokának, hogy ami másnak a börtön, ezeknek a kutyáknak az a szabadság. Nagyon megható volt egyébként. Amit még mondtak, ugye az öt kutyát nemrég költöztettük be Veszprémbe, ezt volt szerencsém végignézni, hogy ugye ezekkel a személyekkel, akik ki lettek választva, kaptak képzést tőlünk, hogy kell a kutyákkal bánni. Ők jelentkeztek, pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is átestek, tehát körbe lett járva a kérdés, akik ki lettek választva, és akkor meglátták a kutyákat. Azt mondta a börtönnek a kollégája nekem, hogy soha ezt az arckifejezést még ezeken az embereken nem látták, pedig naponta találkoznak. Tehát olyan dolgokat tud, pozitív folyamatokat tud elindítani az állat jelenléte, ami főleg BV körülmények között hát nem pótolható semmi egyébbe. És az állatok is azt gondolom, hogy kifejezetten jól jártak.
Egyébként igen, milyen szempontok alapján lettek ők társítva? Hát van ott pici kutya, nagyobb kutya, van legnagyobb meglepetésemre olyan jakterrier-szerű, ami nagyon mozgásigényes kutya.
Hát azt például itt ki fogja tudni élni.
Igen, igen. Tehát hogy milyen szempontok alapján lettek ők mondjuk egymáshoz párosítva ezek a párok?
Ugye 6-6 fogvatartott lett kiválasztva. 6-6.
És 6-6 kutya? Végül
és 5-5 kutya. Azért a különbség, mert hogyha valamelyik fogvatartotta bármi történik, akkor rögtön legyen valaki, aki mind az öt kutyát ismeri, vagy mind az öt kutyával barátkozik, az rögtön be tud állni. Tehát ne legyen az véletlenül, hogy valaki kiesik a rendszerből. Tehát így van bebiztosítva a dolog. A kutyák kiválasztásánál, ugye ott, annyit még szeretnék hozzátenni, hogy azért mutatja, hogy mennyire haladunk valami felé, hogy mi ezt az ötletet már felvetettük a BVOP-nak 2021-22 környékén, és akkor még nem volt rá nyitottság. És aztán megpróbálkoztunk újra. Emlékszem, hogy vittünk be egy vastag dossziét a kollégáimmal, hogy majd nekünk mennyire érvelnünk kell, meg megmutatni a külföldi példákat, hogy ilyen jól működik, a visszaesési rátára is hatással van, mennyire nyugodtá teszi, tehát a környezetet, tehát vittünk egy ilyen nagyon komoly dossziét, ki se kellett nyitni. Uh-huh. Tehát elmondtuk, hogy mit szeretnénk, a válasz az volt, a főparancsnok úr rendkívül rugalmasan is nyitottan, azt mondta, persze, megint néztünk egymásra, hogy tessék. És utána is nagyon gördülékenyen haladta az egész történet.
Na most a parancsnokváltás volt, azt mondod? Vagy miért?
Én szerintem az történik, mint ahogy más területeken is lehet látni, hogy egész egyszerűen az állatvédelem társadalmi elfogadottság, a presztízse, uh-huh. más társadalmi, új társadalmi rétegekben is elfogadottá vált, akik közül a döntéshozók is kijönnek. Ugye én mindig, amikor engem meghívnak előadást tartani ide-oda, és voltam én a törvényszéktől kezdve az állatorvos kamarának a konferenciáján, ahol ORFK rendezett, mindenhol voltam, és én mindenütt elmondok 5-6 dolgot, amit az állatvédelemről tudni kell, annak is, aki nem különösebben állatszerető vagy fanatikus. Ugye ebben benne van, hogy a társállatok száma, társállattartás az mennyire népszerű Magyarországon, európai összehasonlításban, sőt növekszik folyamatosan. Tehát ha már csak onnan nézzük, hogy bármely párt szempontjából politikai matek, egy nagyon komoly szavazó réteg az állattartóké. Ezt nem lehet félretenni. Csináltunk olyan internetes kutatást, hogy megnéztük a magyar közösségi média felhasználóknak a véleményét. 1 millió interakciót elemeztünk egy speciális program segítségével. Az eredmény az lett, hogy vannak a legátpolitizáltabb témák, oktatás, egészségügy, most választás, háború, stb. Ez még picit korábban volt, tavaly. És közvetlenül utána ott az állatvédelem. Mint az embereket egyik leginkább foglalkoztató közügy. Emellett nem lehet elmenni már. És akkor ott vannak az olyan összefüggések, amit látunk, hogy pozitívan hogy hatnak az állatok emberre, gyerekeknél, felnőtteknél, egyre népszerűbb az állatasszisztált foglalkozás is, mint olyan. És ott van a negatív oldalról, hogy aki állatot bánt, kutatási eredmények alapján, könnyebben fog embert is bántani. Tehát, és ezt mindenki érti, nem kell állatszeretőnek lenni, hogyha azt mondod neki, hogy igen, ma csak egy kutya, neked csak idézőjelben, de holnap már a fiad vagy a lányod. És ha most az állatkínzót megállítjuk, nem fog embereket bántani. Ezt is nagyon sokan értik. Tehát olyan üzeneteket kell hangoztatni, ami igaz, és amit ért mindenki. És így sikerült ezt gombolítanunk föl, hogy nyitottak legyenek az emberek. De a kutyusokra visszatérve, nagyon aranyos, mert egyébként ugye az egyik első kérése az volt a BV-seknek, hogy teljesen érthető, és én maximálisan igazat adtam, hogy lehetőleg ne nagy testű, bultípusú, ivaros kutyusokkal kezdjük a programot. Na ezt értettem, hogy miért. Nem. És ezért, mint ahogy lehet látni a fotókon is, kis és közepes termetű keverék kutyusok jöttek, olyanok is, akik inkább esélytelenebbnek számítanak, ugye sok feketék például statisztikai alapon nehezebben találnak gazdira, de volt olyan fogvatartott, aki előre azt mondta, idézem, ő a legcsúnyácskább, legesélytelenebb kutyussal szeretne foglalkozni.
Na, hát
volt egy ilyen felütés. Bizony, bizony. Uh-huh. És ami még nagyon aranyos, ez egy tényleg egy kis morzsa, csak az egyik kutyust nem a BV-be nevezték el, hanem már jóval korábban úgy hívják, hogy Tipli. Hát mi úgy nevettünk, amikor ezt megtudtuk, hogy Tipli megy a BV-be, nagyon népszerű lesz valószínűleg.
Egyébként mi lesz ezekkel a kutyákkal, hogyha ne adja az Úristen, egyszerre a mostani gazdáik kikerülnek onnan?
Sőt, hát hamarosan kifognak, mert úgy lettek választva, hogy a következő 1-1,5 évben mindenkinek lejár a büntetése. Ugye itt a döntést a Pumi Állatvédelmi Alapítvány vezetője fogja meghozni, mert attól még, hogy a tartási helye a kutyáknak megváltozott, ők ugyanúgy az állatvédő szervezetnek a védencei maradnak papíron. És megfelelően a szervezet vezető dönt az örökbeadásról. Nyilván mi nagyon drukkolunk annak, és nagyon szeretnénk, üzenetértéke miatt is, meg egyébként olyan szép lenne, hogyha a fogvatartott, aki vigyáz a kutyára, szocializálja, nevelgeti, szabadul, szeretné elvinni a kutyust, és alkalmas is rá. Ugye ez lenne a csúcs, hogyha ők együtt távoznának az intézményből, de természetesen nem szabad nekünk mindenáron ez ragaszkodni, mert ugye a kutyák biztonsága is nagyon fontos. Tehát ha egy ilyen igény fölmerül, akkor mint ahogy minden más örökbeadás esetében, az állatvédő szervezet meg fogja vizsgálni a körülményeket, utánkövetést fog kérni, szerződést fog iratni. Tehát ez lesz. Ha pedig nem történik ez meg, természetesen majd lehet örökbe fogadni másoknak is ezeket a kutyusokat.